nem túl sok jót tartalmaz az Egyensúly Intézet májusi kutatása. Ez a legújabb kutatás, a magyarok 15-20%-ának nincsenek anyagi gondjai, ez mondjuk a jó része lenne, viszont a lakosság harmada, negyede szegénynek tekinthető, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2,5-3 millió emberről beszélünk, akik szegénynek tekinthetők. Itt van velünk az Egyensúly Intézet elemzője, Marek Bertram a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi volt ez a kutatás? Egy kicsit beszélj erről, hogy mi volt a módszertan, illetve mit tartalmaz egész pontosan?
A kutatásunkat tulajdonképpen 2022 év végén kezdtük el, novemberben, és negyed évente elvégeztünk egy adatfelvételt, tehát vannak idősoros adataink. Viszont most ezúttal idén már csak egyetlen egy kutatásunk lesz, ez a májusi, de kiegészítettünk néhány olyan kérdéssel, amit később majd össze tudunk hasonlítani nemzetközileg. Egyébként ez egy 1000 fős reprezentatív kutatás, mit valóban május elején vettünk fel.
Mit mondanak a fő számok? Vannak úgy, hogy is mondjam, jó hírnek elkönyvelhető részei ennek. Például ez a kb. 15-20%-nak nincsenek anyagi gondjai, 45-50%-nyi válaszadóról mondható el, hogy kijön a jövedelméből, és képes kiegyensúlyozott életvitelt fenntartani. Csak ugye az a baj, hogy mindig van ez a fennmaradó rész.
Igen, szerintem kezdjük a jövedelmekkel. Most már ötödjére kérdeztük meg az embereket, hogy egyéni szinten mekkora jövedelemre van szükségük a szűkös megélhetéshez, az átlagos és a gondtalan megélhetéshez. És most azt látjuk, hogy a szűkös megélhetéshez havi nettó 250 000 forintra, az átlagos szintű megélhetéshez havi nettó 400 000 forintra, a gondtalanhoz pedig havi nettó 600 000 forintra van szüksége a magyaroknak egyéni szinten. Itt az az érdekes, hogy a legutóbbi adatfelvételünkhöz képest, 23 novemberéhez képest havi nettó 50 000 forinttal több kell az átlagos szintű megélhetéshez. És ezt össze szoktuk vetni egyébként azzal, hogy a magyarok valójában mekkora jövedelemhez jutnak hozzá, és itt azt látjuk, hogy 2%-nyian vannak azok, akik nem jutnak hozzá semmiféle jövedelemhez, és egy további 43% pedig a szűkös megélhetéshez szükséges negyedmilliós összeghez sem jut hozzá. Ez ugye 45%, és van még egy további 35%, amely azt mondta, hogy a 250 000 feletti, illetve a nettó 400 000 forint közötti jövedelmi sávban helyezkedik el. Tehát tulajdonképpen a társadalom 76%-a az, amelyik az átlagos megélhetéshez szükséges összeget nem viszi haza. Ugyanakkor, hogy egy kicsit árnyaljuk a képet, azt látszik, hogy 2023 nyara óta a társadalmi jövedelmi szerkezete javult, egy tendenciaszerű javulást látunk, hogyha csak azt nézzük meg, hogy az átlagos megélhetéshez szükséges jövedelmi sáv felett most már 24%-nyian vannak, ez már is egy 11%-os növekvény, 100%-pontos növekvény 2023 júniusához képest.
Tehát akkor jól hallottam, hogy a háztartások kétharmadának jelent problémát a kiadások fedezése?
Ez azt jelenti, amit a magyarok úgy gondolnak, meg szoktuk kérdezni ugye, hogy mekkora jövedelemre van szükség is valamilyen típusú megélhetéshez, szűkös az átlagoshoz vagy gondtalanhoz, és úgy néz ki, igen, hogy a magyarok által átlagosnak vélt életszínvonalat a társadalom háromnegyeden nem képes megteremteni.
Egyébként ezek per főadatok, vagy családi összjövedelem kérdéje a hallgató?
Ezt egyéni szinten szoktuk mindig kérdezni. Tehát a kérdés úgy hangzik, hogy önnek csak egyedül személy szerint mekkora összegre lenne szüksége. Aha. A bizonyos típusú megélhetési szinthez.
És akkor még van, ugye, hogyha tovább nézegetjük, akkor azt is látjuk, hogy a magyaroknak a harmada egy 100 000 forintos váratlan kiadással nem tudna megbirkózni.
Így van, ez egészen pontosan 32%. Ez azért érdekes, mert mióta vizsgáljuk ezt a kérdést, 2022. novembere óta ez a legmagasabb arányszám, és van még egy 39%, amely úgy nyilatkozott, hogy problémát jelentene ez a 100 000 forintos kiadás, de még meg tudná oldani a saját erejéből.
Tehát akkor ehhez nem kell kölcsönkérni, ugye, mert volt egy ilyen is, hogy már a körülbelül minden harmadik magyar kért anyagi segítséget családtagtól vagy barátoktól. Tehát ezt a saját erőből meg tudnák még oldani.
Igen. Viszont arra felhívnám a figyelmet, hogy 23. novembere és 24. májusa között azért jóval kiszolgáltatottabbá váltak az emberek, mert azt látjuk, hogy egy 7% pontos növekedés tapasztalható a kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben lévők körében, és még tovább árnyalja a helyzetet, hogy ez a társadalom minden részére érvényes. Megnéztük például az aktív keresőket is, ott is 8% ponttal növekedett azok aránya, akik nem tudnak kifizetni egy ilyen hirtelen keletkező összeget, és hát ez annak fényében, hogy az elmúlt másfél-két évben mennyire inflálódott el ez az összeg, az különösebb aggodalomra ad okot.
Hát van számomra egy olyan, ami tényleg egészen megdöbbentő volt benne, mégpedig az, hogy a szülők harmada nem evett eleget az elmúlt két évben, hogy etetni tudja a gyermekét.
Igen, feltettünk néhány olyan kérdést is, amely azt vizsgálta, hogy milyen szorult pénzügyi helyzetbe kerültek az emberek, így felsoroltuk néhány esetőséget, és valóban azt láttuk, hogy a szülőknek, a magyar szülőknek a harmada az elmúlt két évben legalább egyszer megvonta magától az ételt annak érdekében, hogy a gyermeke enni tudjon. Itt azt látjuk, hogy 4%-nyian vannak azok, akik rendszeresen erre szorultak. Van egy 15%, amely úgy nyilatkozott, hogy többnyire, tehát általában muszáj volt ezt meghúznia, és van egy további 15%, amely ritkán nyúlt ehhez az eszközhöz.
Egyébként ez a legnagyobb aggodalom, vagy mi az, ami miatt leginkább aggódnak?
Hosszú távú aggodalmakat is. Hát azt látjuk, hogy a közeljövő tekintetében a magyarok annyira nem aggódnak. Van egy nagyjából 30%, amely kifejezetten aggódik, de 70-75%-nyal vannak azok, akik a közeljövőt tekintve többnyire magabiztosak, vagy úgy érzi, hogy érdemben nem fog változni az anyagi helyzetük. De vannak bizonyos pénzügyi kérdések, amelyeket szintén vizsgáltunk, és ott azt látjuk, hogy a társadalom túlnyomó többsége aggódik a nyugdíja miatt, és amit még látunk, az az, hogy a lakbérek és a jelzálog hitelek miatt aggódnak a legkevésbé, de természetesen ez csak úgy jelenthető ki abban úgy, olyan értelemben, hogy mi milyen problémákat vizsgáltunk.
Közben még kérdezi a kedves hallgató, mert nem, tehát, hogy segíts értelmezni, mert hogyha ez egy keresőre vonatkozik, akkor az hogy kell családban értelmezni, tehát hogyha két kereső van, akkor ezt így duplán kell venni ezt az összeget, tehát ez az, amit szerintem nem értenek leginkább a hallgatók.
Uh-huh. Ezt így a kutatásunkban nem tudtuk differenciálni, úgyhogy csak arról tudok nyilatkozni, hogy ilyenkor mindig az egyéni jövedelemről nyilatkoznak az emberek.
Igen, és akkor nyilván a félelmeik és a minden, amit mondanak, az pedig nyilván, hogyha családosak és úgy érzékelik továbbra is, hogy a nyugdíjuk miatt aggódnak, vagy a váratlan 100 000-es kiadás miatt, akkor az kivetíthető arra, hogy az egész család helyzetét veszélyezteti, csak úgy, mint az, hogy mondjuk a táplálék, vagy az étel megvonás például a szülők esetében, ami hát egészen megdöbbentő egy Európai Uniós országhoz képest.
Igen, de majd meglátjuk ősszel, remélhetőleg, amikor a nemzetközi adatok is kijönnek, és akkor össze tudjuk majd vetni, hogy mekkora a különbség.
Jó, hogyha részletesen valaki szeretné megvizsgálni, akkor az Egyensúly Intézet oldalát keresse fel, és akkor ott az egész kutatást el lehet olvasni, ugye?
Így van, az egyensúlyintézet.hu-n található ez meg, elolvasható, illetve egyébként felhívnám a figyelmet, hogy a szegénységgel kapcsolatban van egy szakpolitikai javaslatcsomagunk is, amely szintén elérhető és mindenki számára ingyenesen olvasható.
Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát nektek!
Köszönjük szépen!
Marek Bertrammal beszélgettünk, az Egyensúly Intézet elemzőjével, a legújabb, most májusban létrehozott Egyensúly Intézet szegénységkutatásról, illetve arról a szakpolitikai csomagról, amit összeállítottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezeket ezen a helyzeten változtatni. Innen folytatjuk a Millás reggelit.